Isten mondja, hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács evangélium a 17. részéből, a 11. verstől a 19. versig terjedő igeszakaszból.
Amikor Jézus utavat Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át, amint beért egy faluban, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arca borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk ezen a vasárnapon is a te szent házadban. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket Isten tiszteletre. Valóban vágyunk arra, hogy ez az alkalom ne csak egy vallásos cselekmény, ne csak egy hétvégi kötelező program vagy időtöltés legyen, hanem valóban Isten tisztelet. Olyan alkalom, amikor hozzád közelebb kerülünk, téged jobban megismerünk, és úgy szólunk és cselekszünk, úgy éneklünk, úgy beszélünk, úgy imádkozunk, hogy az neked kedves legyen, hogy az téged dicsőítsen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy neked gondod van nem csak a testünk, hanem a lelkünk táplálására is. Te látod, Úr Jézus, hogy mennyi minden próbálja elvonni a figyelmünket rólad, mennyi minden követel magának teret, helyet, időt az életünkben. Bocsásd meg, hogy az elmúlt héten is olyan kevésszer kerestünk téged. Bocsásd meg, amikor mi is csak akkor keresünk téged, amikor baj van, amikor segítségre van szükségünk. Bocsásd meg, hogyha megtapasztaltuk az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen a te gondoskodásodat, és mégsem adtunk érte hálát, mégsem tértünk vissza hozzád téged dicsőítő szívvel és élettel. Úr Jézus, minden körülmény között hozzád akarunk visszatérni, téged akarunk szolgálni, neked kedves életet akarunk élni. Ezért könyörgünk most, hogy csendesítsd el a mi szívünket, csitíts el bennünk bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Hadd történjen itt valóban minden a te dicsőségedre, és hadd folytatódhasson a napunk, az életünk Isten tiszteletével a templomból kilépve is. Mennyei Atyán, kérünk a te szent lelked jelenlétével, ajándékozz meg bennünket. Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Lukács evangélium a 17. részéből, a 15., 16. és 19. verseket. Egy pedig ő közülük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki, és ez Samária beli volt. És mondanéki: kelj föl, menj el, a te hited téged megtartott. Kedves testvéreim, a mai alkalommal azért térünk el az évelején megkezdett sorozatunk a Mi Atyánk tanulmányozásától, mert a magyarországi lepra misszió kérésének teszünk eleget. 2017-ben ugyanis erre a vasárnapra esik a leprások világnapja. Ezt alapul véve választottuk ki a mai textusunkat, ez adja az apropóját a mai igehirdetésnek. Készülés közben a lepra misszió honlapját tanulmányozva az olvasott információk eloszlattak bennem sok tévhitet, de mégis voltak olyan adatok, amelyek elborzasztottak. Igaz, hogy a lepra kórokozójára az emberiség 95%-a immunis, de a betegség lappangási ideje akár 20 év is lehet. 1946-ban ugyan hatásos gyógyszert találtak fel a lepra ellen, de védőoltás, így megelőzés máig nincs vele szemben. Lehet, hogy vannak itt most közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogy minket miért érdekelne egy olyan betegség, amely talán több ezer kilométerre tőlünk szedi az áldozatait, és maximum 350 millió embert érinthet, pedig a hiányzó higiénia, a rossz életkörülmények és az alultápláltság miatt 20 éve még a szomszédunkban, Romániában és Ukrajnában is diagnosztizáltak leprás betegeket. Hála Istennek, hogy van gyógyszer a betegségre, de ha nem kezelik időben, akkor maradandó sérüléseket, rokkantságot és végül halált okoz. A közhiedelemmel ellentétben nem a lepra miatt veszítik el testrészeiket a betegek, ahogy a honlapon is olvashatjuk, hanem azért, mert érzéketlenné válnak a végtagjaik, az ideg végződéseik, így fájdalomérzet híján ki vannak téve a sérüléseknek. A minket fenyegető veszélyre való érzéketlenség volt az a pont, ahol megértettem, nem 350 millió ember van kitéve ennek a betegségnek, hanem a Földön már minden ember fertőzött a bűn leprájával. Hiszen a bűn tesz bennünket érzéketlenné Istennel és az eljövendő ítélettel szemben. Ahogy a Biblia figyelmeztet és azt mondja, hogy játék a bolondnak bűnt cselekedni, sokan játéknak tekintik a bűnt, lubickolnak az Isten nélküliségben, és közben észre sem veszik, hogy az életük a kárhozat felé tart. Sajnos még nagyon sokan vannak olyanok, akik még mindig nem veszik komolyan, hogy a bűn az nem azonos a bűn cselekménnyel. Az utolsó ítéletnél nem mentegethetik magukat azzal ezek az emberek, hogy hát én nem öltem embert, nem raboltam bankot, amit most sokszor kifogásként szajkóznak, lelkiismeretek megnyugtatása végett. A bűn tehát nem azonos a bűncselekménnyel, mert a bűn az egy állapot. Az egész Isten nélküli életünket, a nélküle meghozott döntéseinket, a nélküle eltervezett útjainkat és céljainkat, vágyainkat, a nélküle gondolt gondolatainkat, a nélküle kimondott szavainkat, a nélküle véghez vitt tetteinket jelenti. Minden bűn ugyanis, amit nem Isten akarata szerint cselekszünk. Látjuk már a lepránkat, kedves testvéreim! Ha még nem, akkor halálos vakságban szenvedünk, ha pedig már látjuk, de halogatjuk az orvos felkeresését, akkor pedig időzített bombán ülünk. Vagy úgy vagyunk vele talán, mint sokan régebben, régi korok emberei, hogy próbáljuk palástolni a lepránkat, hát ha nem veszik észre a foltokat a körülöttünk élők. Nem a bűnbetegségre keresünk gyógyírt, szabadulást, hanem jó cselekedetekkel, templomba járással, adakozással, kegyes tevékenységekkel, a közösségért végzett munkákkal próbáljuk palástolni. A foltokat ideig, óráig kozmetikázhatjuk. Átnevezhetjük, hogy ez nem is bűn. Csak rossz szokás, vagy öröklött hajlam, Vagy esetleg másokra mutogathatunk, hogy mindenki ezt csinálja. Mindenki így él. Felfogjuk a betegségünk súlyosan tudathasadásos voltát. Azzal mentegetjük a lepránkat, hogy más is leprás. Azért nem akarunk meggyógyulni, mert mások is betegek. Nem akarunk szabadulni a bűntől, mert mások is rabok. Közben pedig arat a halál, és a sátán jót röhög a markában, hogy sikerült elérnie, hogy a leprás még büszke is a betegségére, jogot formál és szabadságként éli meg a lepráját, elérte, hogy a leprás legyen rá büszke, vonuljon fel vele, mutogassa magát. És azt látjuk, hogy sok milliárd öntudatos leprás menetel a kárhozat felé. Pedig, kedves testvéreim, van gyógyszer a bűn leprájára, ugyanúgy, mint a fizikális betegségre. Ha idejében kezelik a bűn lepráját, akkor maradandó károsodás nélkül gyógyulhat meg a beteg. Ha azonban valaki halogatja azt, hogy a gyógyulás útjára lépjen, sok-sok kárt okoz bűnleprájával másoknak is, de elsősorban saját magának. Végül, ha valaki nem keresi fel bűnével az áldott orvost, akkor az Istenre érzéketlen élete a kárhozatban köt majd ki. Ahol már nagyon is érzékeny lesz a tűzzel és kénkővel égő tó örök fájdalmaira. Ekkor azonban már késő lesz a változásra, mert kibeszélhetetlen testi és lelki szenvedések között kell töltenie az ilyen embernek az örökké valóságot. Pedig van gyógyszer, van szabadulás, van szabadító, aki nem más, mint az Úr Jézus. Látjuk-e már őt? És annak látjuk-e őt, aki valójában? Mert az ő tisztaságának és szentségének fényében lehetetlen nem meglátnunk leprás voltunkat. A gyógyulás első lépése, ha beismerjük, hogy betegek vagyunk, és segítségre szorulunk. Van már betegség tudatod? Van már bűnlátásod? Mert csak ennek birtokában indulhatsz el az áldott orvos felé. Csak úgy, mint majd 2000 évvel ezelőtt az a 10 leprás, aki Jézus elé ment, és távolról hozzá kiáltott. Az Úr Jézus korában a lepra még gyógyíthatatlan betegség volt, és annak vélt, nagyon súlyos fertőző volt a miatt, a társadalomból kirekesztették ezeket a betegeket. Nagyon szigorúan szabályozta a mózesi törvény a leprások ügyét. Nem volt elég, hogy az egészséges többségi társadalomból kizárták őket, és el voltak távolítva, de ha mégis lakott területre mentek volna, fel kellett hívniuk a többiek figyelmét, hogy ők betegek. De nem ám színes ruhák kavalkádjával és hangosan hivalkodó zenével hívták fel a betegségükre a figyelmet, hanem azt kellett kiáltozniuk, hogy tisztátalan, tisztátalan. Nehogy valaki a közelükbe kerüljön. Mert a leprára nem csak úgy tekintettek, mint egy fertőző betegségre, hanem az Isten által kirótt büntetésére egy-egy súlyos bűnnek. És ne gondoljuk, kedves testvéreim, hogy ma lelki értelemben másként van. Akármilyen profin palástoljuk a bűneinket, kiállt rólunk, hogy tisztátalan, tisztátalan. Akkor is, hogyha a szavainkkal nem kiáltozzuk ezt előre. Tisztátalan gondolatok, tisztátalan tekintet, tisztátalan indulatok, tisztátalan szándékok, tisztátalan szavak és tisztátalan szív az, ami rólunk sugárzik sokszor, és amelyik amúgy gyógyulásra vár. A mózesi törvény alapján a dolog lelki természete okán is mind a betegség megállapítása, mind a gyógyulásról való megbizonyosodás a papok feladata volt. Nem véletlenül küldi Jézus minden gyógyult leprást a paphoz, de ennek nem csak az volt az oka, hogy Jézus mindig betöltötte a törvényt. Ugyanis a leprások gyógyulása, kedves testvéreim, messiási jel volt. Olvasunk a Bibliában, az Ószövetségben más helyen is arról, hogy leprából gyógyultak meg betegek, de Izrael fiai közül az utolsó feljegyzés gyógyult leprásról az Úr Jézus előtti 1500 évvel volt, mégpedig Mózes testvére Mirjám volt az, akiről ezt olvassuk. Mirjám óta eltelt 1500 év, és Izrael népéből senki nem gyógyult meg a leprából. Meggyógyult a szír származású Naamán. Nagyon érdekes, hogy ebben a történetben is azt olvassuk, hogy éppen egy samáriai, egy nem zsidó az, aki visszatér az Úr Jézushoz. Azt látjuk tehát a Biblia összefüggésében, hogy eltelt majd 1500 év, hogy Izrael népéből egy leprás sem gyógyult meg a Biblia tanúsága szerint. Így teljesen természetes volt az akkori vallásos gondolkodók számára, hogy aki leprást tud gyógyítani, az lesz a messiás. Messiási jel lesz az, hogyha valaki ebből a halálos betegségből, amiből 1500 év óta Izrael népéből senki nem gyógyult meg, valakit meg tud gyógyítani. Ő lesz majd az Isten által küldött szabadító, aki király, főpap és próféta egy személyben. Ő volt a testet öltött Isten, Jézus Krisztus, aki köztünk járt. Azt látjuk, hogy a papokhoz küldött, meggyógyult leprások miatt Izrael lelki vezetőinek tudniuk kellett, hogy Jézus a messiás. Tudván tudták, hogy Jézus az Istentől küldött szabadító, mégis ellenálltak neki. Bele is pusztultak lelki leprájukba. A 10 leprásnak azonban, kedves testvéreim, volt betegségtudata, ezért keresték fel az áldott orvost. Mi az a 3 dolog, amire felhívja a figyelmünket Isten igéje a 10 leprás meggyógyításának történetén keresztül? Az első az, hogy a bűn leprájából egyedül Jézus tud megszabadítani. A második, hogy a gyógyulás mindig Jézusban való bizalomból és a neki való engedelmességből fakad. Tehát nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit szüli a csodát. A harmadik, az üdvözítő, megtartó hit mindig Jézusból indul ki, és mindig hozzá ér vissza. Az üdvözítő hit tőle indul, és hozzá érkezik vissza, nála köt ki végül. Nézzük tehát először. Mivel a bűn az a betegség, amelyben minden egyes ember szenved, így egyikünk sem kerülheti el, hogyha gyógyulni akar, akkor felkeresse Jézust. Hiszen a szabadító a legnagyobb rabságból, az ördög uralma alól akarja kiszabadítani az övéit. Sokan nem veszik komolyan, hogy ez a rabság, a bűn uralmának rabsága, nem csak erre a földi életre szól. Mindenféle nyomorúság, betegség, baj és gond, ami fizikálisan ér bennünket, az csak a testi létünket érinti. De a bűn, mint lelki betegség, kihat az örök életünkre. De hogyan szabadíthatja meg a bűn fogságából Jézus azokat, akik szabadságra vágynak? Azt mondja az egyik példázatában, hogy hogyan lehet kiszabadítani az erős fegyveres fogságából azokat, akik ott vannak. Be kell menni az erős fegyveres házába, meg kell kötözni, és mindazokat, akik az ő rabjai voltak, ki kell szabadítani, és ki kell engedni. Ezt tette Jézus is, kedves testvéreim. Bejött ebbe a világba, hogy megkötözze az ördögöt, hogy leröntse az ördög munkáit. Engeded-e az Úr Jézusnak, hogy a te életedben is tevékenykedjen? Az ige bíztat minden bűne miatt bánkódó, kétségbe esett lelket, hogy Jézus vére megtisztít minket minden bűnből, és ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Mi tehát a bűnből való szabadulás útja? Meglátni a bűnt, bűnnek látni, őszintén megbánni, megvallani, elhagyni, és aztán követni Jézust. Arról szól az Ézsaiás könyve 53. része, hogy az Úr Jézus hogyan vitte véghez az ő szabadító művét. Ebből szeretnék két verset, a 4. és 5. verset felolvasni. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességük büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. A második, amire ez a történet felhívja a figyelmünket, hogy a gyógyulás mindig a Jézusban való bizalomból és a neki való engedelmességből fakad. Érdekes, hogy a 10 leprást nem úgy gyógyítja meg az Úr Jézus, ahogy talán ők maguk is elképzelték. Nem megy oda hozzájuk, nem érinti meg a leprás foltokat, nem imádkozik, hogy tűnjenek el azok csodálatos módon, hanem elküldi őket, hogy mutassák meg magukat a papnak. Nem úgy gyógyultak meg ezek a leprások, ahogy talán várták volna. És nagyon sokszor a mi életünkben is ez a szabadulás elmaradásának az oka, hogy mi valahogy másként képzeljük el Jézus gyógyító tettét, Jézus szabadító művét az életünkben. Ne kössük meg az ő kezét, amikor kezelésbe vesz bennünket. Hagyjuk a szabadítót szabadon dolgozni az életünkben. Nagy dolog, hogy eljutottak ezek a leprások Jézusig, benne látva meg a megoldást, de most Jézus útra küldi őket. Az úton járva, amire Isten küldte őket, neki engedelmeskedve tapasztalják meg a csodát, élik át a gyógyulást. A mi életünkben sincs másként, kedves testvéreim. Jézusban bízva, neki engedelmeskedve lehetünk igazán szabadok, tapasztalhatjuk meg a csodát. A harmadik üzenete pedig a történetünknek az, hogy az üdvözítő hit nem csak Jézusig jut el, nem csak az ő szava szerint éli az életét és megy végig az élete útján, hanem végül nála ér célba. Ahogy az egyik evangéliumi énekünk refrénje is mondja, Jézus az út, Jézus a cél. Érdekes megfigyelni, hogy a 10 leprás az elején mesternek szólítja Jézust. Ma is közelítenek sokan így az Úr Jézushoz. Úgy tekintenek rá, mint nagy tanítóra, csodadoktorra, de az már sokaknak nem kell, hogy beleszóljon az életükbe. Az érdekes, izgalmas, extravagáns tanítások, nagy igazságok azok kellenek Jézustól, de az, hogy a megváltó megváltoztasson, az már nem kell. Így aztán sokan még csak-csak eljutnak Jézusig, de hozzá-vissza már nem térnek, Jézustól eljutnak a sikeres vizsgáig, a betegségből való gyógyulásig, a templomig, a megkapott segítőtársig vagy a betöltött állásig. De Jézushoz nem térnek vissza, hogy imádják és dicsőítsék őt, hogy engedjék, hogy az legyen az életünkben, aki ő valójában, Úr és Isten. Ez a csoda hit, kedves testvéreim, amely csak addig engedelmeskedik Jézusnak, amíg megtörténik a lehetetlennek látszó dolog, utána elfelejti őt. Ez a vallásos hit, de ez nem üdvözít, hiszen Jézus maga mondja, hogy csak a hozzá visszatérő, az őt újra és újra kereső, a neki hálás hit és élet, az, ami őt igazán dicsőíti, és a vele való személyes életközösség az, ami üdvözít. Jézushoz visszatérve a samáriai leborul előtte, dicsőíti Istent, mert őt látta meg Jézus Krisztusban, és egyedül ő látta meg igazán, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Egyedül ennek a visszatérőnek a hitét nevezi az Úr Jézus üdvözítő hitnek, megtartó hitnek. Ez a hit mindig azt keresi, hogy kerülhet közelebb Krisztushoz. Ez a hit Jézusra alapoz, benne bízik, neki engedelmeskedik, és így nála is ér célt, nem csak a hétköznapokban, hanem az örökké valóságban is. Érdekes volt ezzel a hittel kapcsolatban azt olvasni az angol Bibliában, hogy a te hited nem csak hogy megtartott, vagy üdvözített téged, hanem egészé, egészségessé, teljessé tett téged, így is lehet fordítani. Vajon a te hited is ilyen, kedves testvérem? Egész, teljes tőle az életed? Mert ha nem, akkor még nincsen üdvözítő hited. Betölt téged a Jézussal való kapcsolatod? Elég ő neked? Vagy kellenek még extrák, élmények, vagy éppen világi pótszerek, mert nem vagy elégedett azzal, amit Jézus ad? Ha ez így van, akkor még nem ismered igazán a királyok királyát, az uraknak urát, a názáreti Jézust. Vele vagy tele, vagy valami, vagy valaki egészen mással, esetleg önmagaddal. És hol tartasz az életed útján? Rájöttél már, hogy a leprádból csak Jézus tud meggyógyítani? Nála keresed a szabadulást? Nála keresed a békességed, a boldogságod, a bűnbocsánatot? Elindultál már felé? Vagy éppen rá alapozva indultál el, neki engedelmeskedve egy küldetésben? Akkor ne felejts el hálás szívvel visszatérni hozzá, naponta felkeresve megváltódat, mert így a Jézussal való életközösséged téged is megtart az örök életre. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért. Köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, a mi megváltónkat, akit azért küldtél el, hogy megszabadíts bennünket a bűn fogságából, meggyógyíts bennünket a bűn leprájából. Bocsáss meg, Úr Jézus, amikor rejtegetjük a mi betegségünket, a mi bűnünket, vagy próbáljuk átértelmezni, átnevezni, kozmetikázni, és közben nem értjük, hogy miért van rothadás az életünkben, miért nincs igazi békességünk, miért nincs igazi boldogságunk, miért mennek tönkre a kapcsolataink, vagy miért megy körülöttünk tönkre sok ember, vagy talán mi magunk. Úr Jézus, nem szeretnénk tovább álarcot hordani. Szeretnénk szabadulni mindattól, ami tőled elválaszt. Minden nélküled hozott döntésünkért, minden nélküled elindult és végigjárt utunkért, minden nélküled kimondott szavunkért és tettünkért kérünk most tőled bocsánatot, és szeretnénk nem csak eljutni hozzád, téged megismerve és benned gyönyörködve, hanem szeretnénk azon az úton járni, amelyre te küldesz, hogy mi is megtapasztaljuk a csodát, a szabadulást, a gyógyulást, és azt, hogy az igazi szabadság az a veled való életközösségből fakad. Szeretnénk, Úr Jézus, újra és újra mindig visszatérni hozzád. Nem csak akkor, amikor meghallgattatnak az imádságaink, és amikor hálával van tele a szívünk, hanem minden napunk folyamán egy-egy döntésünk előtt is újra és újra téged kérni, téged keresni, a napunk végén is hozzád visszatérni, veled értékelni és veled kiértékelni a napunkat. Szeretnénk, Úr Jézus, mi is üdvözítő hitet, amelyik tőled indul el, rád alapoz, belőled indul ki, és újra mindig téged keres és hozzád ér vissza. Juttass el bennünket erre, Úr Jézus! Kérünk azért most, hogy gyógyíts meg bennünket, nem csak a bűn leprájából, hanem minden testi és lelki nyomorúságból egyaránt. Imádkozunk mennyei Atyánk, gyülekezetünk egész közösségéért. Imádkozunk a betegekért, hogy te adj nekik gyógyulást. Hozzuk eléd a múlt heti busztragédiának a sérültjeit, hogy nekik különösképpen te adj gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalást. Hozzuk eléd mennyei Atyánk a lepra missziónak a szolgálatát, hogy te áld az ő életüket meg gazdagon, az ő munkájukat, az ő szolgálatukat, hadd jusson el minél többekhez, nem csak a fizikális betegségre a gyógyszer, hanem az örök életről szóló evangélium is. Imádkozunk mennyei Atyánk az üldözött keresztény testvéreinkért szerte a világban, hogy te adj nekik szabadulást, és te erősítsd az ő hitüket. Könyörgünk mennyei atyánk egyházunkért és nemzetünkért, te adj megújulást, te adj ébredést a te szent lelked által. És hozzuk eléd gyülekezetünk szűkebb és tágabb közösségét, kicsinyeket és nagyokat egyaránt, imádkozunk a Jókai iskolában, óvodában folyó munkáért, az ottani szolgálatokért, te adj megtéréseket, megújulásokat a te szent lelked által, a gyermekek, a szülők, a pedagógusok között egyaránt. Imádkozunk, mennyei atyánk, mindazokért, akik rászorulnak a te kegyelmedre, hogy hadd találják meg Jézus Krisztusban az életük megoldását, úgy, ahogy már mi is megtalálhattuk a te kegyelmedből. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, és hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Ámen. Fogadjuk szeretettel a Jókai iskola 6. évfolyamos tanulóinak szolgálatát.
Akarom, mondtad, és megérintetted. Kezdődhetett szavadra az új élet, s a meggyógyított, örvendező hittel áthatta Isten szeretetét érted. Nyoma se volt a lepromart sebeknek, munkára mozdulhattak a karok, s mi vele magasztalunk Jézus Krisztus, mert élsz, itt vagy, s ma is azt akarod. A gyógyulást, az új élet csodáját. Zendüljön hát boldog dicséretünk, hisz gyógyító szavad milliók várják, s mi is boldog tanúid lehetünk. Hisz lélek és test lepra mart sebére, tied a megújító hatalom. Ha akarod, te megtisztíthatsz minket, s te ma is kimondod, akarom.
Megkérdeztem azt a 9 férfit, akik azelőtt bélpoklosak voltak. Miért nem mentetek vissza Jézushoz megköszönni, hogy meggyógyított benneteket?
Nem vagyok hálátlan természetű, de előbb a családomnak és ismerőseimnek akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Azután meg akartam köszönni Jézusnak, ő azonban már tovább ment.
Természetesen hálát akartam adni Jézusnak, azonban nem egyszerre azzal a szamaritánussal, mert én hívő izraelita vagyok. Mielőtt azonban egy követet találtam volna, Jézus tovább vándorolt.
Nem csupán üres szavakkal, hanem valami ajándékkal akartam meghálálni, de szegény vagyok, és nem találtam semmi megfelelőt.
A szándékomban volt megköszönni Jézusnak, amikor megmutattam magamat a papoknak. Gyógyult voltam, de nem tudtam, hogy tartós lesz-e. De most, hogy már tudom, Jézus nincs itt többé.
Majdnem visszamentem a szamaritánussal, hogy hálát adjak Jézusnak, de azonban sokan voltak körülötte, és akkor azok előtt kellett volna mondanom. Bélpoklos voltam, te meggyógyítottál. Ezt szégyeltem, és nem mentem vissza.
Különben nem vagyok hálátlan, de a viszontlátás örömében egyszerűen megfeledkeztem róla. Amikor eszembe jutott, Jézus már tovább vonult.
Sok bélpoklos van a világon, bizonyára becsületes, elkölcsös életem indította Jézust arra, hogy éppen engem gyógyítson meg.
Igazán meg akartam köszönni, azonban a többség nem ment vissza, és én mindig a többséggel tartok.
Megkérdeztem a szamaritánust is. Te miért adtál hálát?
Lélegzés nélkül nem tudok élni. Nem tudtam hazamenni, még hálát nem adtam Jézusnak.
Köszönjük szépen a Jókai sok szolgálatát. Isten áldja meg benneteket, és kívánunk egy most kezdődő, sikeres, hatékony fél évet, jó tanulást nektek Isten áldásával.